Mai podcastunk témája lehet, hogy egy kicsit meredek lesz és komplexebb, de elkezdem. Még annak is nagy a valószínűsége, hogy ezt majd kell folytassam, mert nem fog sikerülni egy podcastba beletenni a témát a teljes mélységébe.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Vannak olyan klasszikus hibák, amit én látok, és szinte minden következő fiatal generáció beleszalad ezekbe a hibákba. És egy picit erre szeretnék kitérni, plusz vannak ilyen elég fanatikus terméket értékesítők és különböző befektetési kategóriákat védő csoportok, akik nagyon-nagyon leegyszerűsítve mennek ki, és az infláció témával, a pénznyomdák témájával így haigálnak fogalmakat össze-vissza. És ezekre szeretnék kitérni. Tudatosan konkrét terméket mint mindig nem veszek kézbe, mert itt megint nem egy bizonyos termékkategóriát, vagy egy bizonyos befektetési kategóriát akarok kirakatba tenni, hanem inkább a mindset, tehát a gondolkozás, a megközelítés szemszögéből feldobni a témákat. Azok a hibák, amikbe belelépnek általában fiatal, új befektetők a tőkepiacba, ezeket szinte úgy látom, hogy ezeket a hibákat néha érdemes elkövetni, minél hamarabb belépnek ebbe a csapdába, annál jobb, mert ez az immunrendszert tudja alkotni, tudja képezni, és ezek a hibák általában megvannak szinte mindenkinél. Amikor megvannak nagyon erős, felfele lendülő fázisai a piacnak, mint akár, hogyha vesszük így 2020 májusától a lockdown után egy nagyon-nagyon agresszív piaci fellendülés, így a 21 év végéig, novemberig, akkor ebben a fázisban kialakulnak, és ha megnézzük, az szűk, másfél év, jó év időszak, tehát ilyen past performance, a múltat felmutató csártokban már elég fantasztikus fejlődéseket lehet kirakatba tenni, és ezekbe az időkbe általában, amikor ilyen nagyon erős lendületek alakulnak ki a piacba, akkor jelennek meg azok, akik szeretnek becsalni befektetőket, privát befektetőket, általában fiatalokat is, és általában, amikor az ember így legelőször bemegy a piacba, és ilyen nagyon radikálisan növekedő piaci szakasz van, akkor egy pár szerencsés fogással nagyon hamar azt tudják bebeszélni maguknak, hogy akkor ők most feltalálták az egészet, az egész világot újon, mindent, amit a régiek, az öregek mondanak, az nonsense, és akkor, hogy ők a sztárok, és így az agresszív felületességbe kattannak bele. Aztán, amikor kezd a piac korrigálni, akkor jön a tipikus buy the dip mentalitás, hogy igen, most csak a visszaeséseket, a korrekciót kell vásárolni, mert ez biztos, hogy újra ki fogja növekedni magát. Ez a felületes megközelítés, ez így a fiataloknak a naivitás, ezt szinte normálisnak tartom, mert emlékszem, hogy én is ebbe a csapdába ugyanúgy beleléptem, amikor a 90-es évek vége fölő, 99-ben, mikor a hatalmas technológiai lufi kialakult, és így szinte hétről hétre, hónapról hónapra, így 20-30%-kal emelkedtek bizonyos befektetési kategóriák. Volt olyan is, amelyik egy hónap alatt 100%-kal emelkedett. Akkor emlékszem, annak idején én is azt hittem, hogy vagyok most a szupasztár, és tudom, hogy minden most, hogy működik, azért, hogy aztán meglegyenek a nagyon erős tapasztalataim az árfolyam zuhanásokba. És ez a 99-es években megtörtént annak ellenére, hogy már a szakmai pályafutásomnak az elején, 1984-be, a 83-as első ázsiai rally után már láttam, hogy mennyire gyorsan tudnak piacok fordulni, és az, ami 83-ban még ilyen pici 10-20%-os visszalengés volt, és azután nagyon erősen felfele menő piac, ez 1984-ben mennyire meg tudott fordulni, és azután nagyon hamar jöttek akár 30-40-50%-os visszaesések, és ami lényeges volt, azután nem a gyors újra emelkedés az új csúcspontokra. Tehát ez főleg a fiataloknál, amikor ilyen nagyon egyszerű modellekkel próbálják elmondani, hogy működik a piac, akkor jelennek ezek a tuti tippek meg. És egyet, amiről sokszor olvasok, az az inflációval összefüggésbe levő pénzmennyiség, ahol támadják a központi bankokat, és azt mondják, hogy a központi bankok azok nyomtatják a pénzt, és mivel nyomtatják a pénzt, ezzel jön a nagy infláció, most aktuálisan meg is vannak a nagy infláció számok, és ezért jön persze azután egyből a megoldás, hogy ezeket a tuti megoldásokat vagy termékeket érdemes megvenni, mert akkor az ember elkerüli az inflációt. Na most pont ezt a pénz mennyiséget veszem ma kézbe, és az infláció kérdését, mert egy szám van erre, ez úgynevezett M2 pénzmennyiség. Ez az a pénzmennyiség, amit általában a központi bankok kvázi gyártanak likviditást. És az érdekes az, hogy a leegyszerűsített modellekben mindig, amikor az történik, hogy a központi bankok likviditást gyártanak, akkor egyből jön, hogy ez garantáltan inflációhoz fog vezetni. Az elmúlt években ezt többször láttuk, 2008 után, hogy növelték a központi bankok az M2 pénzmennyiségét, és nem volt infláció. Miért? Mert a fő kérdés az, hogy ezzel az M2 likviditással mi történik. Ha nem kerül ez az M2 a gazdasági körforgásba, akkor nincsen annak indoka, hogy ez inflációhoz vezessen. Amit láttunk például 2008 után, a banki rendszer összeomlása után, az az volt pont, hogy a központi bankok rendelkezésre állítottak likviditást, megnövelték az M2-t, de ez a likviditás főleg arra lett felhasználva, hogy stabilizáljuk a banki rendszereket. Párhuzamosan ehhez nem csak a stabilizáció történt meg, hanem a bankok is újra szabályzódtak, tehát új szabályzásokat állított össze a felügyelet. Ennek most a piac is lássa már a kihatását, mert például most augusztus 1-e óta Európában mindenütt, európai szinten a hitel nyújtás lehetősége a banki struktúra oldaláról szigorítva lett, és nem olyan egyszerű hitelt felvenni. Csak egy egyszerű modell, ami az elmúlt évtizedekben szinte normális volt, és a lufikban nagyon erősen elfajult, hogy valakinek volt egy ingatlana, és erre az ingatlanra hitelt vett fel, a biztonság az ingatlan volt, és a bankok nem is tették fel azt a kérdést, hogy oké, abból a hitelből mi fog történni? Mire lesz ez felhasználva? Ez valami investíció lesz, aminek a rentabilitását kell megnézni, és hogy egyáltalán az ki tudja termelni a hitelt, a kamatot, hogy ez valamikor törleszve legyen, vagy mindegy, hogy mit csinál ezzel az ügyfél, és ehhez sokan hozzaszoktak, hogy hát azt csinálok a felvett hitellen, amit akarok, mert ott a banknak például a háttérben az ingatlan, mint biztonság. Ez az új szabályok szerint nem megy. Tehát, hogyha ma valaki hitelt akar felvenni, akkor mindegy, hogy mekkora passzív vagyona van a háttérben, ezt mind biztonságot, vagy egyáltalán, vagy nagyon alacsony értéket tudja csak felhasználni, mert sokkal fontosabb ma az a kérdés, amit a bankok fel kell tegyenek, hogy igenis az investíció, amit valaki ezzel a pénzzel elindít, annak milyen lesz a rentabilitása, és hogy néznek ki a számok. Tehát az első likviditás gyártási hullámba nem érkezett meg az M2 a gazdasági körforgásban, hanem a banki struktúráknál megállt. És ezért az infláció nem növekedett. Még akkor is, hogyha ez az M2 megérkezett volna a gazdaságba, ugye az a kérdés, hogy ki kapja a pénzt? Ezt egy vállalkozó kapja, egy üzletember kapja. Most mondjuk azt, egy sikeres vállalkozó kap M2 likviditási támogatást, akkor ezzel mit csinál? Egy verzió az is lehetne, hogy azt mondjuk, oké, akkor azt a pénzt elbulizza, hajókra, autókra, partikra szórja szét. Nem hiszem. A valódi sikeres üzletemberek, a vállalkozók, nem az adóoptimalizálók. Nekem ezek nem üzletemberek, nem vállalkozók, akik adószerencse játékosok, és állandóan azt nézik, hogy tudnak minimális adót fizetni. Hanem a valódi üzletember az, aki azt mondja, hogy oké, van egy likviditás, akkor ezt investálom olyan szolgáltatásba, olyan ötletbe, olyan bizniszmodellbe, ami valódi értéket teremt, értéket hoz részre. Tehát 1 milliót investálok, és a célom az, hogy azután 1 millió plusz nagyobb érték legyen rendelkezésemre, mert akkor is, hogyha az 1 millió például hitelen keresztül kamatba került, ezt ki tudom termelni, ki tudom gyártani. Tehát az M2-nél is nagyon fontos az, hogy ki fér hozzá ehhez a pénzhez. A pénzt ugye 2020 után nem csak a központi bankok állítottak rendelkezésre, mint likviditást a banki rendszernek és a pénzügyi struktúrának, hanem a politika is elkezdett osztogatni pénzeket, és itt jelent egy olyan sztori meg, sajnos, hogy itt nem az szerint lettek a támogatások és a pénzek kifizetve, hogy akkor hol teremtődik valódi value érték, hanem ki lett osztva olyanoknak is, akik rossz döntők, és jogokkal jöttek, és azt mondták, hogy hát én azért kapom a pénzt, mert nekem jogom van erre, és akkor ezt a pénzt akár felhasználták arra, hogy mit tudom, olyan fogyasztásba menjenek, amit másképp nem tudtak volna megengedni maguknak, olyan iparágakba mentek bele fogyasztásokba, amit nélkül az ajándékpénz nélkül nem tudtak volna megtenni, és itt kezdődik el az infláció hatása, tehát hogyha ha elindul az ajándékpénz miatt egy kereslet, de a kereslet nem teremt a másik oldalán valódi háttérértéket, akkor valójában ugye a kereslet elkezdi az árakat nyomni felfele, és ez jelenti az inflációt. Tehát amikor a központi bankok likviditást gyártanak, akkor ez A nem garantáltan vezet inflációhoz, és ha inflációhoz is vezet, még akkor is az a kérdés, hogy a plusz likviditásból mi történik, mennyire van meg a motiváció üzleti, innovatív újdonságokba beleinvestálni, mert általában, hogyha újdonságokba investálunk, akkor azon belül defláció történik, tehát ez nem inflációhoz vezet, hanem az árak csökkennek. Vegyük csak a technológiai fejlődéseket, ha megnézzük, akkor az elmúlt években, évtizedekben, főleg a technológiai szektorban az árak csökkentek. A csippek árai csökkentek, a véggépeknek az árai csökkentek, a tároló felületeknek a költsége ma sokkal alacsonyabb, mint évekkel ezelőtt. Tehát, hogyha ma például egy Winchester veszünk meg, akkor az már nem annyira bekerül tároló felület és mennyiség, mint évekkel ezelőtt, hanem ezek a terabájtok, ezek is csökkennek. Vegyük az űrbe repülési témákat, ha megnézzük, hogy mennyibe kerül ma az űrbe repülni, űrbe szállítások rakétákon keresztül, akkor ezeknek az ára csökken. Miért? Azért, mert az innováció, az investíció a túlzó technológiába, fejlődésbe, az alapjába defláció hatású. Csak egy döntő, hogy kell valami történjen. Az ajándékpénz, amit helikopterpénz szerint kiosztanak, és általában itt a politika jelenik meg, ugye, aki eteti magának a választókat be, ha ez nem innovációkba és üzleti vállalkozásokba megy, hanem életstílusba, szórakozásba, kvázi a pénz el van égetve, akkor az sokkal jobban az inflációt erősíti, mert csökken a többi létező pénznek a vásárló értéke. Pont azon keresztül, hogy több likviditás miatt megnövekszik egyszerűen a kereslet. A kereslet, hogyha megnövekszik, és a kínálat nem tud utána növekedni, akkor ez automatikusan hajtja felfele az árakat. Azért veszem ezt, mint témát kézbe, mert az egyik oldalról sajnos nagyon egyszerűek és felületesek azok a modellek, amelyeket így a kirakatba tesznek, és azt mondják, hogy teljesen logikus, a központi bankok manipulálnak minket, és pénzeket gyártanak, és ezzel az inflációt hajtják felfelé, és kiveszik az embereknek a zsebéből a vásárló erőt, tehát vagyoncsökkenés történik. És ez nagyon szimpla modell, ami abban az esetben stimmel, hogyha csak a plusz likviditás arra van felhasználva, hogy itt a rossz döntőket kvázi tovább beetetni. Ha megvan a likviditás azért, hogy a gyengébb társadalmi rendszer rétvevőit nyugtatni, csendbe tartani, támogatni tőlem, hogy ki tudják fizetni az életüket, de emellett megtörténik pluszba, befektetés innovációba, akkor helyes, akkor megfelelő az a lépés a központi bankoknak, hogy likviditást gyártottak. És ezért, aki már hosszú ideje hallgat, az tudja azt, hogy én helyesnek azt tartom alapjába, és ez megfelelő pozíciója a központi bankoknak, hogy prompt kritikus helyzetekben, mint tűzoltók kell jöjjenek, ott legyenek, likviditás rendelkezésre állítsanak. De az is nagyon fontos, hogy figyeljenek arra, és ne engedjék, hogy a politika ezeket a likviditásokat, főleg olyan rendszerekbe, és a demokráciának egy gyenge oldala az ugye tud lenni, hogy rendszeres választások vannak, és itt a politikusok sajnos hajlamosok arra, hogy az ajándék pénzeket akkor aszerint osztogassák, ami nekik segít a következő választás nézve. Ebből a szempontból nézve jó, hogy a hiteleknél és a banki rendszerekben a szabályzások szigorúbbak lettek, plusz az is, hogy augusztus óta még erősebben jelen van a transzparencia és az ESG elveknek a beépítése a mindennapi gazdasági körforgásba, mert ugye ezt többször mondtam, hogy az ESG szabályzásba ott főleg a G betű az, ami lényeges, és pont ebbe a transzparenciába és a jogi biztonságban háttérbe segíteni tud, mert ebbe van benne az, hogy governance. És ez tartalmazza az etika kérdését, a korrupció csökkentés kérdéseket, és az abszolút transzparenciát, ami nem akadályoz meg korrekt és legális üzleti lépéseket, de legalább megadja az információt, hogy ezt nyilvánosan igenis lehessen látni, lehessen megvitatni, és azután eldönteni, hogy akkor az megfelelő irányba megye, vagy nem. És a befektetőknek véleményem szerint a legfontosabb, hogy pont ezért mindig belegondoljanak abba, hogy mi is történik a piacokon, hogy három fontos témával, mint privát ember, mint befektető tudjunk foglalkozni. Ha már az egész gazdasági rendszerünknek vannak néha gyenge oldalai, amit nem tudunk megállítani, akkor ha értjük ezeket, akkor egyenként akár ki is tudjuk használni. Tehát az elmúlt években és évtizedekben is persze, hogy vannak olyan jelenségek a tőkepiacon, amit kritizálok is, mert nem egészséges. Társadalmi rendszer szemszögből nézve nem egészséges, de létezik. És bizonyos ideig, hogyha értem a játékot, akkor néha ebből akár anyagi előnyöket is tudok elérni. Ennek ellenére kritizálom azt, hogy mi a gyenge oldala a rendszernek. Miért? Mert tudom, hogy ha ez tömegesen túlzásba vivése kerül, akkor valamikor előbb-utóbb nem bírja ki a rendszer az egészet, és akkor akár omlani fog. Hogy ez mikor történik meg, 10 év, 20 év, 30 év, nem tudom. De pont ezért fontos kritikusan nézni azokat, akik a rendszereket próbálják határ esetbe hajtani és provokálni, és ezt azután tömegesen megcsinálni. Tehát, mint privát befektető fontos, hogy értsem a játékot. És ezért fontos köbb szemszögből mindig megvilágítani, hogy milyen eszközök vannak, milyen termékek vannak, milyen lehetőségek vannak. A második, hogy érdemes ismerni, hogy milyen szabályok vannak, hogy milyen szabályok szerint játszik a piac. Ha már tudjuk, hogy milyen játékot játszunk, akkor értsük meg, hogy milyen szabályok vannak. És azután, amit érdemes ismerni, hogy ki az ellenfelem, ki ellen játszok. Pali bácsi, Mari néni, vagy egy full profi van a másik oldalon, ahol nagyon jó szakmai háttérrel kell ott legyek. És hogyha ezt a három témát mindig figyelembe tartom, akkor nem lépek annyira, mint tömeg birkája bele minden csapdába, hanem érdemes minden terméket, minden megoldást, főleg amikor tutira van ez ígérve, nagyon kritikusan megvilágítani, és azt mondani, hogy oké, hol van az, amit eddig még nem látok, és ami nekem egy csapdává tud bálni. Ez így volt, ez az első gondolat volt, és ezt biztos, hogy folytatni fogom még a következő napokban, mert felmerült az a kérdés is, hogy egyáltalán a kapitalizmus, és ez az úgynevezett Green Deal, tehát az energia, transformáció, ez összefér, és ezt a kettőt egymás mellett lehet kezelni. Véleményem szerint igen. Erről is fogunk beszélgetni egy következő podcast alkalmából. Kellemes napot mindenkinek, és a visszahallásra. A következő PFS Kávézac podcastig. Yeah.